az államadósságról beszélgetünk, és akkor nézzük meg a struktúráját ennek a dolognak, hogy kinek tartozik. Hát ugye egyrészt arról hallunk, és az van a hírekben folyamatosan, hogy a lakosság finanszírozza a magyar államot. Valójában azonban szerintem ez a kisebb százalék, tehát az intézményi befektetők vannak ott nagyobb mértékben, és az egy érdekes, hogy pont a jövőre vetítve, hogy nem az infláció követő állampapír lesz itt a teher, ami most ugye a legnagyobb kamatozással ki fog futni 2025. januárjában, attól függ, hogy a forduló hogy áll, hanem az összes többi, ahol az intézményiek állnak, azoknak nem megy úgy le a kamata, tehát a teher, amit folyamatosan fizetni kell majd évtizedekig, az marad magas.
Itt szerintem meg kell különböztetni különböző aspektusait ennek az adósságnak. Az egyik ilyen kérdés az valóban az, hogy mondjuk az állampapírok azok infláció követőek vagy nem. Tehát, hogy egészen mást érhet jelent az infláció követő meg nem, mert hogyha ugye csökken az infláció, ahogy csökkent az infláció, tehát ma már látjuk, hogy lejött az infláció, ezért mondjuk ugye idén meg jövőre még ezek az infláció követők, ezek nagy terhet jelentenek, de utána viszont csökkenő terhet jelentenek. Ugye a másik az, amit te felvetettél, a lakosság. És akkor itt egy nagyon-nagyon fontos ponthoz érkeztünk el. Tehát kardinális kérdés, hogy alapvetően egy állam befelé van-e eladósodva, ezen belül a lakosság felé, vagy pedig kifelé van eladósodva. Mert ugyan elmondható, hogy Magyarországon most megnőttek a kamatterhek az államadósságra, tehát tényleg 4,2-vel vezetjük a listát, viszont ennek egy jelentős része az befelé eladósodottság, tehát hogy az utóbbi pár évben a lakosság felvett brutális mennyiségű állampapírt. Tehát ugye ilyen plakátokon hirdették, hogy vásároljon állampapírt, és rengetegen vásároltak állampapírt Magyarországon, látszik az adatokból, hogy ennek az aránya, ez volt a legnagyobb növekedés egyébként a teljes szerkezetén belül az államadósságnak. Most ez azért nagyon fontos, mert itt valójában az történt, ez a magyar emberek megtakarítása. Az egy nagyon fontos dolog, hogy az ember ezt észbe tartsa, hogy az, amit rossznak gondolunk az egyik oldalról, hogy úristen, a magyar államnak van államadósága, azt a másik oldalról jónak is gondolhatjuk, hiszen ez magyar embereknek, az háztartásoknak a megtakarítása. És ez meg egy jó dolog, hogy rendelkeznek biztonságos megtakarításokkal. És amikor a magyar állam fizet mondjuk ezt a 4,2-t, ennek egy jelentős részét ez kifizeti a magyar háztartásoknak. Tehát az elkövetkező években, idén is, meg jövőre is, amikor a magyar állam törleszti ezeket az adósságokat, akkor az egyik dolog, amit csinál, hogy szépen a magyar háztartások ugye hozamot realizálnak azokon az állampapírokon, amiket vásároltak, és ez nagyon-nagyon nagy része ma már. Ha konkrét adatokat majd mellékelem az epizód jegyzetekbe, de látni lehet az adatokból, hogy meg ugye a Substack-emben is kirakok pár ezzel kapcsolatos grafikont, hogy pontosan lássuk, hogy ez mekkora, de látszani fog, hogy egy igen jelentős részét tulajdonképpen belül marad az országba, kifizetjük. Most persze ez se teljesen problémamentes, mert ugye ha valaki ezt tovább firtatja, akkor fölmerülhet benne az a kérdés, hogy kik azok, akik vásárolták ezeket az állampapírokat.
Pontosan, tehát ugye, hogy amikor azt mondtad, az egy szöget ütött a fejembe a mondatot, hogy hát ez a magyar emberek, vagy nem azt mondtad, hogy magyar emberek, bocsánat, a magyar háztartások megtakarítása. Szóval, hogy kik ezek a magyar háztartások, mert a különböző kimutatásokból lehet látni Habitat for Humanity és a többi, hogy lakhatási szegénység van, vagy egyáltalán mennyi pénze van az embereknek Magyarországon, akkor itt egy óriási olló van, és egy nagyon-nagyon kinyílt ez az olló. Egyrészt. Másrészt pedig, hát hülye lenne, aki egy ilyen gazdasági környezetben 18%-os kamatra, tuti kamatra nem rakja be a pénzét. Tehát mindenki, akinek bármilyen mozdítható pénze volt, és ez fontos, hogy mozdítható, az berakta, nagyon-nagyon sokat kamatozik, és hát a fene tudja, hogy ez végül is egy ilyen általános társadalmi jólétet szolgál-e, vagy pedig egy nagyon jó befektetés volt azoknak, akiknek van pénze?
Minden így van, ahogy mondtad, tehát, hogy akinek volt egy kis megtakarítása, azt nagyon megérte itt berakni ezekbe az állampapírokba. nem véletlen, hogy ennyire megugrott ezeknek a mértéke. Na most, ugye ez viszont azt feltételezi, amit mondtál, hogy legyen megtakarítás, és hát úgy big picture-be el lehet mondani, hogy az alsó hét jövedelmi tizednek nem nagyon van megtakarítása Magyarországon. Tehát valójában itt inkább a felső három jövedelmi tizedről beszélünk, akinek keretkezett, és azon belül is nyilván az a felső egy jövedelmi tizednek leginkább, és még azon belül is igazából a felső mondjuk, nem tudom én, 5-10 századnak még inkább. Tehát minél följebb megyünk a jövedelmi létrán, annál nagyobb arányban keletkezik valakinek megtakarítása, hiszen ugye a magas jövedelme annyit nem tud elkölteni. Alul meg ugye az van, hogy hát hogy középen nagyjából örül, ha megél belőle a jövedelméből, alul meg még annyit se keres, hogy meg tudjon élni belőle. Tehát a legalsó jövedelmi tizednél nettó adósság keletkezik egyébként. Na most ez azt is jelenti, hogy tulajdonképpen, hogyha végig gondoljuk, ez egy problematikus dolog, hiszen az állam kifizeti az adósságot az állampapírok tartóinak, akik kockázatmentesen egy elég jó hozamot realizálnak. Ezzel ezek az emberek tulajdonképpen ki tudták simítani az inflációt. Tehát valamennyi veszteséget elkönyveltek, nyilván emelkedtek az árak, emelkedtek a bérek, a kettőnek az eredőjéből kijött valami fajta reálbér csökkenés adott esetben, de ugye betettek egy csomó megtakarítást állampapírokba, és hát ugye nem is azokban az években, mert ez egy kis késleltetéssel érkezik meg ez a hozam, de mondjuk idén-jövőre meg fogják kapni ezt a hozamot, és igazából sok év átlagában úgy nagyjából rendben vannak. De közben meg, ugye akik len vannak a jövedelmi tizedek aljain, azok nem tudnak ilyeneket vásárolni, és ugye azáltal, hogy az államnak nőnek a kamatkiadásai, ezáltal kevesebb pénze marad, mondjuk olyan dolgokra, mint iskolák, óvodák, utak, vasút, stb. Ezeket meg tipikusan hol kéne építeni? Hát az országnak a szegényebb részein. Tehát valójában az állampapírok rendszere, az, ha a big picture-t nézzük, akkor kimondhatjuk, hogy nettóban egy transfer a szegények felől a gazdagok felé. Tehát ez a része, ez egy problematikus dolog, ez egy transfer a szegényektől a gazdagok felé, kétségtelenül, de legalább ugye nem az van, mint korábban, hogy kimegy a pénz az országból. Mert ugye az viszont egy pozitív fejlemény, hogy mondjuk rendszerváltás után nagyobb arányban, tehát túlnyomó részt a külföld felé tartoztunk. Amikor külföld felé tartoztunk, akkor ugye ezeket a pénzeket, törlesztő részletet kifizette az állam, és ez kiment az országból, tehát az ott onnantól fogva a számunkra elveszett. Itt meg hát az van, hogy ugye a felső három jövedelmi tized az megkapja, aztán valamit csinál vele, tehát hogy nyilván nem viszi ki mindet, lehet, hogy egy részét kiviszi az országból, de azért azt gondolom, hogy a túlnyomó többségét Magyarországon elkölti, abból kereslet lesz, vagy megtakarítja újra, de az országon belül marad. Tehát tulajdonképpen ez marad a magyar háztartások jövedelme vagyona, azzal a megszorítással, hogy a felső jövedelmi tizedekről beszélünk itt tulajdonképpen. Tehát egyszerre problematikus is, de amellett érvelnék, hogy ott van egy nem annyira problematikus, hogy van egy előnyös rész ahhoz képest, hogy mondjuk ne külföldre menjenek ezek a pénzek, és szerintem a másik dolog, amiről meg beszélnünk kell, az a deviza és forint aránya az államadóságnak, mert hogy az sem mindegy, hogy devizában vagy forintban tartozik el a magyar állam.
Jó, legyen akkor a deviza a következő blokknak az első témája, de ehhez még hozzáfűzném azt, hogy én értem azt, hogy ez pozitív, hogy az országban marad. Ezt azért egy jelentős, tehát oké, nem deviza kötvényben van nagy része, de azért intézményi befektetők közül sok van, aki külföldi befektető, aki hajlandó finanszírozni a magyar államot. Ez is kérdés, hogy nézzük, hogy jó-e vagy rossz-e, hiszen az Egyesült Államoknak az államadóssága is gyakorlatilag nagy része külföldi kézben van. Ugye tudjuk, hogy ott az egyik benchmark államkötvény az, amit nagyon szoktak figyelni a piacon, és előszeretettel dollárban vásárolják ezt meg. Úgyhogy azért is fontos a deviza kérdés, hogy hogy azt is megnézzük, hogy ezzel mennyire lehet kivédeni mondjuk egy forint gyengülést, egy forint erősödést, vagy egyáltalán jó ez, hogy forintban vagy devizában vagyunk eladósodva. Úgyhogy beszéljünk erről, meg azokról a dolgokról, amik így felmerülnek annak kapcsán, hogy most mi történik, és hogy tudunk tovább lépni. Úgyhogy legyen ez a következő blogban.